Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Megérti-e a gépi agy a csirkék panaszát? Ezt a kérdést tették fel amerikai kutatók, akik 2 éven át kísérleteztek, hogy választ kapjanak a kérdésre. Most közzétett beszámolójuk alapján végül ígéretes eredményeket kaptak. 6-12 tagú csirkecsapatokat tettek ki különféle stressz hatásoknak, és a méltatlankodó baromfik mikrofonnal rögzített hangját egy gépi tanulóprogramba táplálták. Jelenleg a program szinte tökéletesen képes azonosítani, ha a csirkéknek melegük van, vagy ha a légúti fertőzés miatt nehezen veszik a levegőt. A fejlesztés jelenleg is tart, és a tenyésztők reményei szerint később alkalmas lehet a stressz hatások, valamint a betegségek korai felismerésére. Hiába próbáljuk elváltoztatni a hangunkat, a légzésünk úgy is elárul bennünket. Ez a tanulsága egy nemrég lezárult amerikai kutatásnak. A Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem kutatói felvételek ezreinek vizsgálatával kimutatták, hogy a beszéd közben beiktatott lélegzetvételek egyedi új lenyomatként azonosítják a beszélőt. A lélegzetvételek hangját ugyanis sokkal inkább légutaink fizikai tulajdonságai határozzák meg, nem pedig hangszálaink rezgései. Ráadásul a lélegzetvételek még akkor is meglehetősen jól felismerhetők, amikor a felvétel hangminősége nem a legkiválóbb, például telefonbeszélgetésekben. A kutatóknak végül sikerült olyan algoritmust készíteniük, amely pusztán a lélegzetvételek alapján 50 beszélőből 75%-os pontossággal eltalálta a hangminta tulajdonosát. Az eredmény a rendőrség munkáját is segítheti, hiszen esélyt adhat a hangjukat általában eltorzító telefonos fenyegetők azonosítására. A közösségi médiában megosztott óriás pókfényképek sokszor új fajok felfedezéséhez vezetnek. Heather Campbell, entomológus, a Pretoria Egyetem kutatója szerint, ha valaki meglát egy ijesztőnek és veszélyesnek tűnő állatot, gyakran készít róla fényképet, amelyet aztán közzétesz valamelyik közösségi oldalon. Vannak olyan pókfanatikusok, akik éjszakákon át figyelik a madárpókokat. A tudósok azt mondják, a közösségi média szereplői segíthetik a madárpókok fajainak élőhelyeinek pontosabb megismerését, egyúttal védelmüket is sikeresebbé tehetik.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Európában azt szoktuk meg, hogy mezőgazdasági termékekből folyamatos az ellátás, sőt a túltermelés. A gazdák néha a csatornába öntik a tejet, mert annyira olcsó, hogy az előállítás költségeit sem kapják vissza. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének friss jelentése szerint ennek a korszaknak hamarosan vége szakad. A fenntarthatóság érdekében radikális váltásra kell felkészülni. Fehér Anna Magda beszélt Popp Péter agrármérnök közgazdásszal, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, a Debreceni Egyetem tanárával, aki maga is részt vett a jelentés készítésében.
A legnagyobb probléma ma a klímaváltozás negatív hatása az élelmiszer termelésre, vagy nagyon sok eső esik egyszerre, vagy nem esik eső 2 hónapig. Júliusban, augusztusban Magyarországon rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy nagyobb régiókban is aszályos időszak van, ez pedig a fő kultúrnövényeknél, ez a búza, kukorica, repce és napraforgó a hozamot felezi. És ezért az aszálytűrő fajták nem esik foglalkozni kell. Tudjuk, hogy nálunk a szántott terület 3%-át öntözzük, csak nem történik olyan magas hozam kiesés, mint jelenleg. És most csak Magyarországról beszéltem, tehát most ne is menjünk el Afrikába, Ázsiába, ahol sokkal súlyosabb ez a probléma, és hogyha ott is nagymértékben csökken a mezőgazdasági termelés, akkor az a nemzetközi élelmiszerárak emelkedéséhez vezet.
Úgy tudom, hogy van egy másik mezőgazdaságot érintő probléma, amiről talán kevesebb szó esik, mint az aszályról, vagy az özönvízszerű esőkről, ez pedig a termőtalaj kimerülése. Tehát,
igen, hogy... ez a kizsigerelése. Így van. A legnagyobb probléma egyébként itt az erózió. Átlagban a termőréteg 45 cm mély, és évente, ha 1 mm termőréteg eltűnik, szél és víz erózió a legnagyobb probléma, akkor ez azt jelenti, hogy 10 év alatt eltűnik 40 mm, és 100 év alatt eltűnik a 40 cm termőréteg. termőréteg, vagyis nem lesz termőréteg. Ha nincs termőréteg, akkor sivatag lesz, nincs szerves anyag. Az egyik nagy probléma az erózió. A másik pedig a tápanyagnak a nitrogén, foszfor és kálium kizsigerelése, és hogyha nem juttatom olyan mértékben vissza, amilyen mértékben szükséges megadott hozam eléréséhez, akkor sajnos hozamcsökkenés következik be. De a legnagyobb probléma a tápanyag támpótlással az, hogy egyes helyeken túl sok tápanyagot adagolunk, ugyanis hogyha többlet van, az a felszín alatti vizekbe kerül, és akkor kialakul a felszín alatti vizek nitrát szennyezése, és szennyezik az ivóvizet is.
Eddig arról beszélgettünk, hogy a globális felmelegedés, klímaváltozás milyen problémákat okoz a mezőgazdasági termelésben, de azt hiszem, hogy ez egy visszaható folyamat, hiszen maga a mezőgazdaság melegíti jó részt a klímát, tehát egész pontosan a mezőgazdasági termelés Európában mennyi üvegházhatású gázt bocsájt ki, ezt is vizsgálták-e ebben a tanulmányban?
Igen, globális szinten a mezőgazdaság használja fel a vízfogyasztás 70%-át, és ha azt nézzük, hogy az Európai Unióban a mezőgazdasági terület 2/3-át az állattenyésztés hasznosítja takarmánynövényeken keresztül, akkor az állattenyésztés is óriási vízfogyasztó ilyen szempontból. De az üvegházhatású kibocsátásban a mezőgazdaságnak az Európai Unióban érdekes módon nincs komoly szerepe, 13%. Ez érdekes. Azért, mert sokkal szennyezőbb az ipar és a közlekedés Európában, tehát sokkal kevésbé a mezőgazdaság. A fő probléma, ugye amire mindig lőnek, az a kérődző állattartás, a metán kibocsátás miatt a kérődzéssel. Az pedig a szarvasmarha és a lyukecske. A szarvasmarha, lyukecske állomány az Európai Unióban csökken, ezért nagyon támadni nem lehet.
Hogyan lehet a mezőgazdaságot klímatudatosság, klímabaráttá tenni, illetve az élelmiszer fogyasztói szokások mennyiben kell, hogy változzanak Európában, hogy tudjunk adaptálódni a klímaváltozáshoz?
Igen. A precíz mezőgazdaság elterjedése, ezzel abszolút klímatudatos tudok lenni, mert ennek segítségével annyi tápanyagok juttatok a talajba, mint amennyit a növény felhasznál. Van szkennelés, vannak robotok, ugyanazon a soron mennek. Végben négyzetméterenként adagolják a nitrogén, foszfor, csepegtető öntözés. Mindig ugyanazon a táblán taposási kár kevés, ugyanis robotkormányzás van. Kicsit idegenkednek egyébként Európában a gazdák a precíziós növénytermesztésből, de én úgy gondolom, hogy a munkaerőt felváltja majd a robottechnika. Szélsőséges esetben én egy szobában ülök, csak komputerről irányítom a gépeket. Hát körülbelül ilyen irányba haladunk, ez lenne az abszolút klímatudatos mezőgazdasági termelés, és a másik kérdése, Európában is meg kellene változtatni a fogyasztási szokásokat, mert az észak-európai országokban például több mint 100 kg húst fogyasztanak, Magyarországon 64 kg-ot, és az északi tagállamok azt javasolták az Európai Parlamentnek, nevezetesen a svédek, hogy vezessék be a húsadót Európában. És a húsadót annak megfelelően szabják ki az egyes húsféleségekre, hogy mennyi volt a széndioxid kibocsátás 1 kg hús előállításánál. És ugye itt a szarvasmarha hús adója lenne a legmagasabb, utána következne a sertés, majd a baromfi, a végén a hal, kagyló és egyéb tengeri gyümölcsök.
Ki is emelték ezt ebben a tanulmányban, hogy minél több halat, tengeri élőlényt kellene fogyasztani. Ugyanakkor
kevés halfehérjét fogyasztunk.
Igen, de ugyanakkor folyamatos probléma, hogy lehalásszuk a tengereket, tehát megvan erre is az az eljárás, amivel nem a természetben élő halrajokat halásszák le,
igen,
hanem ott tenyésztik a tengervízben ezeket,
igen,
az állatokat?
Ez nagyon jó kérdés, ugyanis a vadhal fogás jelenleg durván kerekítek 75 millió tonna évente, és az akvakultúra ugyanennyi, 75-80 millió halat termel ma, vagyis az akvakultúrában előállított halhús termelés megelőzi már a tengeri vadhalfogást. És a tengeri vadhalfogás a következő 15-20 évben nem nő, mert lehaláztuk az állományt. És az akvakultúra halhús termelése pedig a jelenlegi 75 millió tonnáról 100 millió tonnára nő 10 év múlva. De ez viszont nagyon intenzív, tehát itt azért 1,2 kg hallisztből állítunk elő 1 kg halhúst. Hatalmas ketreceket. belógatok a tengerbe, és akkor hallisztel táplálom a fogságban élő halakat.
És talán még ennél is hajmeresztőbb ötleteket írtak meg ebben a tanulmányban. Egyik az a laboratóriumban tenyésztett hús, illetve a rovarfogyasztás. Nem tudom, ez Európában hogyan honosítható meg. Mert a haszna az meg lenne talán a klímaváltozás szempontjából.
Igen, hát az egyik a laboratóriumi húsfogyasztása, az nem tilos, de forgalomban nem hozható. Ezt az Európai Unió tiltja. Az USA-ban nem tiltják, Európában tiltják. A laboratóriumban kis energiafelhasználás mellett előállítom a húst, minimális hatása van a klímaváltozásra. Egyébként az európai lakosság meglehetősen idegenkedik, tehát 100 fogyasztóból több mint 90 azt mondja, hogy soha nem enné meg. A rovarfehérje az egy felkapott, népszerű téma. Kínában, tehát főleg Ázsiában, Afrikában használják a rovarfehérjét, de a magas fehérje tartalmú lárvakat szárítják, feldolgozzák és standardizált fehérjét hoznak létre. Például Kína az most katonalégből, közönséges légből ez a lisztbogár lárváját megszárítják. Ezt eladják. Európában tiltott a rovarfehérje fogyasztása és takarmányozása. Előnye, nagyon magas a fehérje tartalom, 60% hátránya, hogy mezőgazdasági területet igényel a rovarfehérje előállítása, és a végtermék toxin tartalma is egy óriási probléma. Én úgy gondolom, hogy a tengeri fehérje forrás pótlása az esetleg előbb lehet reális gyakorlat, mint a rovarfehérje elterjedése Európában. Drága a rovarfehérje, ma kétszer drágább, mint a haszonállatokból előállított fehérje a piacon.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.